47. fejezet, mely főképp üzleti ügyeknek van szentelve, és azt bizonyítja, hogy itt, e földön, a haszon, Dodson és Fogg uraké. Winkle úr furcsa körülmények között ismét előkerül, Pickwick úr jó szíve pedig erősebbnek bizonyul, mint a makacsága. Job Trotter végigrohant Holbornon, mit sem engedve az iramából, hol az utca közepén, hol a járdán, hol pedig a csatornában, aszerint, amint a férfiak, nők, gyermekek és kocsik sűrű tolongásában, hol itt, hol meg amott nyílt szabadabb útja. Nem törődött semmiféle akadállyal, és nem állt meg egy pillanatra sem, amíg csak a Grace Inn kapujáig nem ért. De akárhogy sietett is, a kapu már jó fél órája zárva volt, amikor odaért. És mire fölkutatta valahogyan Perker úr mosónőjét, aki együtt lakott az egyik asszonyleányával, akinek egy vidéki pincér volt az ura, egy bizonyos szám alatt, egy bizonyos utcában, egy bizonyos csapszéknek a tőszomszédságában, valahol a Grace Inn Lane mögött, már csak 15 perce volt, hogy visszatérhessen a börtönbe. Pedig még Lauten urat is föl kellett kutatnia a szarka vendéglő leghátulsó szobájában, és alig adta át neki Samuel Weller üzenetét, amikor a toronyóra 10-et kezdett ütni. Már nagyon későre jár, mondta Lauten úr. Maga már nem mehet vissza éjszakára, mert azt hiszem, hogy nincsen kapukulcsa, barátocskám. Rám ne legyen gondja, felelte Job Trotter, én bárhol alhatom. De nem volna jobb még ma éjjel elmenni Perker úrhoz, hogy mindjárt holnap reggel rendbe hozhassa a mi dolgunkat? Nem bánom, felelte Lauten úr egy kis gondolkozás után. Ha másnak az ügye volna, Perker úr nem nagyon örülne, hogy a lakásán háborgatom. Mivel azonban Pickwick úrról van szó, azt hiszem, hogy megkockáztathatok egy bérkocsit az iroda számlájára. Miután Lauten úr erre határozta el magát, vette a kalapját, megkérte az egybegyűlt társaságot, hogy távol léte idejére válasszon helyettes elnököt, és elindult a legközelebbi bérkocsi állomáshoz. Kinézte magának a legbiztatóbb külsejű kocsit, és meghagyta a kocsisnak, hogy hajtson a Montagu térre, Russell Square-re. Perker úrnál aznap éppen vacsora vendégség volt, amit bizonyított a fogadó szoba sok kivilágított ablaka, egy hangversenyzongora kifogástalan hangja, és egy másik már inkább kifogásolható hang, ami kiszürem lett a szobából, és a meglehetősen átható ételszag, amely elárasztotta a lépcsőházat és a bejáratot. Mivel véletlenül két igen jó hírű vidéki iroda emberei érkeztek egyszerre a városba, Perker úr egy kis társaságot hívott meg a tiszteletükre. Snicks urat, az életbiztosító társaság titkárát, Rossi urat, a kitűnő jogtanácsost, három más ügyvédet, a csődtörvényszék egyik biztosát, a templő egyik szakemberét, egy malac szemű izgága fiatal ügyvédet, aki egyébként a tanítványa volt, és az örökösödési és vagyon átruházási jogról egy szél jegyzetekkel és idézetekkel bőven ellátott izgalmas könyvet írt. És azon kívül még több jeles és kiváló egyéniséget. Ezt a társaságot hagyta ott a kis Perker úr, amikor megsúgták neki írnoka érkezését, és bement az evédlőbe. Ott találta Lauten urat és Job Trottert, akikre halvány, gyenge fényt vetett a konyhai fagyú gyertya lángja, melyet az írnok és az irodához tartozó valamennyi személy iránti jogos megvetéssel tett le az asztalra, az a rövid bársonynadrágos úr, aki negyed évi bér fejében ott lepselt a házban. Nos, Lauten, kérdezte a kis Perker úr, betéve az ajtót. Mi baj van? Talán valami fontos levél érkezett? Nem, uram, felelte Lauten. Üzenetet hoztak Pickwick úrtól. Pickwick úrtól? Ismételte a kis emberke. Hirtelen Job felé fordulva. Igen? No hát, halljuk. Mi az az üzenet? Dodson és Fogg becsukadták Bardelnét a perköltségek miatt, mondta Job Trotter. Csak nem, mondta Perker úr, és azzal zsebrevágta a két kezét, és neki támaszkodott a pohárszéknek. De igen, mondta Job. Úgy látszik, hogy közvetlenül a törvényszéki tárgyalás után konyovitet kaptak tőle a perköltségekre. Teringettét, kiáltott fel Perker úr, és kihúzta a zsebéből mind a két kezét, és a jobb öklével a bal tenyerébe csapott. Ennél ravaszabb fickókkal sem volt még dolgom, soha életemben. A legagyafurtabbak a szakmában, akiket valaha ismertem, jegyezte meg Lauten. Agyafurtak, ismételte Perker úr, nem lehet kifogni rajtuk. Jól mondja, uram, felelte Lauten, nem lehet kifogni rajtuk. Aztán néhány pillanatig mind a ketten, főnök és segédje, csak nézték egymást roppant sokat mondó arccal, mintha a legszebb és legelmésebb lefőzésen töprengtek volna, amit csak emberi ész valaha kifundált. Miután határtalan csodálkozásukból végül kisé magukhoz tértek, Job Trotter elmondta megbízásának hátra levő részét is. Parker úr elgondolkozva csóválgatta a fejét, aztán előhúzta a zsebóráját. Pont 10 órakor ott leszek, mondta a kis ügyvéd. Szemnek tökéletesen igaza van. Mondja meg neki az én nevemben. Nem innék egy pohár bort, Lauten? Nem, köszönöm, uram. Úgy érti, hogy igen, mondta a kis ügyvéd, és odalépett a pohárszékhez, hogy előszedjen egy boroskancsót és poharakat. Mint hogy Lauten úr csak ugyan úgy értette, hogy igen, nem vesztegetett több szót a dologra, hanem hangos suttogással azt kérdezte Jobtól, hogy Parker úr arcképén, amely a kandallóval szemben függ, nem csodálatos-e a hasonlatosság, mire Job természetesen igennel felelt. Parker úr közben töltött mindnyájuknak, aztán Lauten ivott Parkerné és a gyerekek egészségére, Job Trotter pedig Parker úr egészségére, mint hogy a rövid bársonynadrágos előkelő úr méltóságán alulinak tartotta, hogy világítson nekik, amíg átmennek az irodán, nem is mozdult a csengetésre, és maguknak kellett kitalálniuk a házból. Az ügyvéd visszament vendégeihez, az írnok visszament a sarkába, Job pedig a Covent Garden piacára, hogy az éjszakát egy nagy zöldséges kosárban töltse. Másnap reggel pontosan a kitűzött órában a jókedvű kis ügyvéd kopogott Pickwick úr ajtaján, és Sam Weller nagy sietséggel ajtót is nyitott neki. Parker úr, kérem, mondta Sam, bejelentve a látogatót Pickwick úrnak, aki elgondolkozva üldögélt az ablakban. Nagyon örülünk, hogy véletlenül benézett hozzánk, ügyvéd úr. Azt hiszem, hogy a gazdám éppen szeretne úgyis néhány szót szólni önnel. Parker úr lopva szemre pillantott, és így adta tudtára, hogy megértette a dolgot. Nem fogja elárulni, hogy értekültek. Aztán intett neki, és néhány szót súgott a fülébe. Csak nem mondja ezt komolyan, ügyvéd úr, kiáltott fel Sam, és nagy meglepetésében néhány lépést hátrált. Parker úr bólintott és mosolygott. Samuel Weller úr előbb a kis ügyvédre nézett, majd a gazdájára, majd a mennyezetre, majd ismét Parker úrra. Vigyorgott, nevetett fennhangon, és végül lekapta a szögről a kalapját, és minden további magyarázat nélkül eltűnt. Mit jelentsen ez? Kérdezte Pickwick úr, és csodálkozva nézett a kis ügyvédre. Mi lelte szemet, hogy ennyire magánkívül van? Semmi, semmi, felelte Parker úr. No, jöjjön, édes jó uram, húzza ide a székét az asztalhoz. Sok mondani valóm van önnek. Miféle írások ezek? Kérdezte Pickwick úr, mikor a kis ügyvéd letett az asztalra egy vörös szalaggal átkötött kis aktacsomót. A Bardell kontra Pickwick per aktái, felelte Parker úr, és kioldozta a fogával a csomót. Pickwick úr odahúzta a székét, csikorgott vele a padlón. Aztán leült, összekulcsolta a kezét, és szigorúan nézett ügyvédbarátjára, már amennyire Pickwick úr szigorúan tudott nézni. Ön hallani sem szeret erről a perről, igaz-e? Kérdezte a kis ember, aki még mindig a csomóval bajlódott. Nem, bizony nem, felelte Pickwick úr. Hát, igazán sajnálom, folytatta Parker úr. Pedig éppen erről akarok önnel beszélni. Márpedig erről a témáról egy szó se essék többé köztünk, Parker. Vágott közbe Pickwick úr hirtelen. Ejj, édes jó uram, mondta a kis ügyvéd, kibontva az iratcsomót és a szemeszögletéből élesen figyelte Pickwick urat. Kell róla beszélnünk, éppen ezért jöttem. Hajlandó meghallgatni, amit mondani akarok, kedves jó uram? Nem sürgős a dolog. Ha nincs kedve hozzá, én várhatok. Van egy mai újságom. Majd csak akkor beszélek, ha ön is akarja. Így ni. És azzal a kis ügyvéd keresztbe vetette a lábát, és úgy tett, mintha a legnagyobb lelki nyugalommal és érdeklődéssel olvasná az újságot. Jól van, mondta Pickwick úr sóhajtva egyet, de már abban a pillanatban el is mosolyodott. Mondja hát el, amit akart. Bizonyosan megint a régi nóta, mi? Egy kis különbséggel, édes jó uram, egy kis különbséggel, mondta Parker úr, miközben az újságját gondosan összehajtogatta és megint zsebre dugta. Bardellné, a felperes, már szintén itt van, a falak között, uram. Tudom, felelte Pickwick úr. Helyes, nagyon helyes, mondta Parker úr, és felteszem, hogy azt is tudja, miként került ide. Úgy értem, hogy milyen okokból, és kinek a feljelentésére. Tudom, azt is tudom, felelte Pickwick úr színlelt közönnyel, legalábbis, ahogy Sam előadta nekem a dolgot. Sam előadása, mondta Perker úr, merem állítani, teljesen megfelel a valóságnak. Na már most, édes jó uram, az első kérdés, amit önhöz intéznem kell az, hogy itt maradjon-e ez az asszony? Hogy itt maradjon-e? Ismételte Pickwick úr. Igen, hogy itt maradjon-e, édes jó uram, felelte Perker úr, és hátradőlt a székén, és merően nézett az ügyfelére. Miért kérdezi ezt tőlem? Mondta Pickwick úr. Ez kizárólag Dodzontól és Fogtól függ, miként ön is nagyon jól tudja. Nem, erről nem tudok semmit, vágott vissza Perker úr erélyes hangon. Éppenséggel nem Dodzontól és Fogtól függ. Ön éppen olyan jól ismeri ezeket az urakat, mint én, édes jó uram. A dolog egyes, egyedül és tisztán csak is öntől függ. Tőlem, kiáltott fel Pickwick úr, és idegesen felugrott a helyéről, de aztán mindjárt visszaült. A kis ügyvéd kétszer ráütött burnót szelencéjének a fülelére, kinyitotta, egy nagy csipet burnótot vett ki belőle, becsukta a szelencét, és megismételte. Csak is öntől. Igenis, édes jó uram, folytatta aztán a kis ügyvéd, aki láthatólag bizakodást merített a burnótból. Igenis, azt mondom, hogy ennek az asszonynak a gyors kiszabadulása vagy az életfogytig tartó rabsága öntől függ, és csak is öntől. Hallgasson végig, édes jó uram, és ne heveskedjék annyira, mert az semmire sem jó, csak megizzadt tőle. Azt mondom, folytatta Perker úr, és az érveit az ujjain számolgatta végig, azt mondom, hogy ezt a szegény asszonyt senki más nem válthatja meg a nyomorúságnak ebből a poklából, mint ön. És hogy ezt csak is azzal teheti meg, ha ennek a pörnek az összes költségeit, mind a felperes, mind pedig az alperes költségeit, kifizeti ezeknek a Freeman's Court-beli zsiványoknak. Uralkodjék magán, édes jó uram, ne veszíts el, kérem a nyugalmát. Pickwick úr arca, mi alatt az ügyvéd beszélt, a legmegdöbbentőbb változásokon ment keresztül. Láthatólag már azon a ponton állt, hogy szabad kitörést enged haragjának. Most igyekezett fékezni felindulását, amennyire csak tőle telt. Perker úr, aki rábeszélő képességét egy újabb szippantással fokozta, emígy folytatta. Én ma reggel beszéltem ezzel az asszonnyal. Ha ön kifizeti a perköltségeket, akkor teljesen és végleg lemond a kártérítési összegről, továbbá pedig. És tudom, hogy ez önnél sokkal többet nyom alatban. Továbbá pedig kap tőle egy hozzám intézett levél formájában egy önkéntes nyilatkozatot, hogy ezt az ügyet az első pillanattól fogva azok az emberek, Dodzon és Fog eszelték ki, ők hajtották végre, és ők ütötték nyílbe. És hogy Bardelné mélységesen sajnálja, hogy eszközül szolgált az ön megkárosítására és megvádolására, s engem kér fel, hogy kieszközöljem számára az ön bocsánatát. Ha kifizetem helyette a perköltségeket, mondta Pickwick úr fölháborodva. Igazán nagyon értékes nyilatkozat, mondhatom. Nincs itt szó semmiféle föltételről, semmi ha-ról, édes jó uram, jelentette ki Perker úr diadalmas hangon. Itt a levél, amiről beszéltem. Ma reggel 9 órakor hozta az irodámba egy asszony. Mielőtt még betettem volna ide a lábamat, vagy bármiféle módon érintkezésbe léptem volna Bardell néve, szavamra mondom. És a kis ügyvéd kikereste a levelet az iratcsomóból, és odatolta Pickwick úr elé, aztán 2 percig egyfolytában tubákolt, anélkül, hogy egyet is hunyorított volna a szemével. Ez minden, amit nekem mondani akart? Kérdezte Pickwick úr szeliden. Nem a, felelte Perker úr. Ebben a pillanatban még nem tudom megmondani, hogy vajon a szövegezés, az álszerződés mineműsége és a bizonyítékok, amiket a peregész lefolyásáról beszerezhetünk, elegendő alapot szolgáltatnak-e arra, hogy ravasz fondorlat miatt pört indítsunk ellenük. Attól tartok, édes jó uram, hogy nem. Ezek az urak sokkal ravaszabbak. Én csak annyit mondok, hogyha a nyilvánvaló tényeket mind összevetik, ezek minden józaneszű ember szemében igazolni fogják önt. És most, édes jó uram, önre bízom a dolgot. Ez a 150 font, vagy mit tudom én mennyi, hogy kerekszámot mondjak önnek, potompénz jelent. Az esküdtek elmarasztalták. Az ítéletük igazságtalan volt, de mégis így ítéltek, ahogy ők helyesnek gondolták. És az ítéletük ön ellen szólt. Önnek most igen előnyös feltételek mellett alkalma nyílik sokkal magasabbra emelkedni a közvélemény előtt, mint hogyha itt marad a börtönben, amit egyébként is, higgye el nekem, csak hóbortos, nevetséges és erőszakos makacságnak bélyegeznek azok, akik önt nem ismerik. Semmi egyébnek, édes jó uram. Higgye el nekem. Ne habozzon hát felhasználni ezt az alkalmat, amely visszaadja önt a barátainak, és visszaadja önnek megszokott foglalkozásait, életmódját, egészségét és mulatságait, és azon kívül kiszabadítja az ön hűséges, ragaszkodó inasát, aki máskülönben önnel együtt, az ön élete fogytáig börtönben fog ülni, és mindenek fölött lehetővé teszi önnek, hogy igazán nagylelkű bosszút állhasson, amiről tudom, mennyire a szíve szerint való, és kiszabadítja ezt az asszonyt a nyomor és a bűntanyájáról, ahová, ha rajtam állna, senki emberfiát nem zárnának be, de nőt még kevésbé, mert egy nőre nézve még sokkal rettenetesebb és irgalmatlanabb. Azt kérdezem most öntől, édes jó uram. Nem csak mint jogi tanácsadója, hanem mint igazi jó barátja, hogy el akarja mulasztani ezt az alkalmat, amikor mindezt elérheti, és annyi jót tehet azzal a jelentéktelen kis bosszúsággal szemben, hogy néhány von Sterling annak a két gazfickónak a zsebébe vándorol, akiknek úgy is tökéletesen mindegy, és akik csak annál többet akarnak, mennél több haszonra tesznek szert, és így annál hamarabb ragadtatják magukat valami olyan aljasságra, ami végül ki fogja törni a nyakukat. Elmondtam hát önnek, édes jó uram, az én nézeteimet. Nagyon gyengén és tökéletlenül, de mégis kérem, vegye fontolóra, hányja vesse meg magában, amit mondtam, és ne siesse el a dolgot, türelmesen várok a válaszára. Mielőtt még Pickwick úr felelhetett volna, és mielőtt Perker csak huszadannyi burnódó csíphetett volna fel, mint amennyit egy ilyen szokatlanul hosszú tárgyalás megkövetelt, kívülről halk hangok hallatszottak, aztán pedig valaki félénken bekopogott az ajtón. Ej a kutyafáját! Kiáltott fel Pickwick úr, akit barátjának felszólítása szemmel láthatólag felizgatott. Mennyit bosszantják az embert ezzel a kopogással? Ki az? Én vagyok, uram, felelte Sam Weller, bedugva a fejét. Most nem beszélhetek magával, Sam, mondta Pickwick úr. El vagyok foglalva, Sam. Engedelmet kérek, uram, jegyezte meg Weller úr, de egy hölgy van itt, kérem, aki azt mondja, hogy valami rendkívül fontos közlendője volna. Nem fogadhatok most semmiféle hölgyet, felelte Pickwick úr, aki képzeletében csupa olyan hölgyeket látott, mint Bardelné. No, ebben nem vagyok egészen bizonyos, uram, vélte Sam a fejét rázva. Azt hiszem, ha tudná, hogy ki van odakint, mindjárt más nótát fújna. Ahogyan a vércse is mondotta magában, jó ízűen kacagva, mikor a vörös begyet a bokorban énekelni hallotta. De hát ki az? Kérdezte Pickwick úr. Hajlandó fogadni őt, uram? Kérdezte Sam, és úgy fogta a kilincset, mint a odakint az ajtó mögött valami nagyon érdekes, eleven állatot őrizne. Kénytelen vagyok vele, úgy látom, felelte Pickwick úr egy pillantást vetve Perker úr felé. Akkor hát rajta, tessék besétálni, csak egymás után, kiáltott fel Sam. Kezdődik az előadás, jöhet a gongütés, felhúzni a függönyt, és lépjen be a két összeesküvő. Sam Weller, mi alatt így szónokolt, kitárta az ajtót, és berontott a szobába, Nathaniel Winkle úr, kézen fogva húzta maga után ugyanazt a fiatal kisasszonyt, aki Dingle Dellben prémes topánkát viselt, és aki most elragadó vegyüléke volt a pirulásnak és a zavarnak, a lila sejemnek és egy csinos kalapnak, s egy drága csipkefátyolnak. És még szebbnek látszott, mint valaha. Arabella Ellen kisasszony, kiáltott fel Pickwick úr, és felugrott. Nem, felelte Winkle úr térdre ereszkedve. Nem, már Winkle-né a neve. Meg tud nekem bocsátani, édes jó barátom. Pickwick úr alig mert hinni saját szemének és fülének, és talán nem is hitt volna nekik egyáltalán, ha nem igazolja mindezt Perker úr mosolygó arca, és a háttérben Sam-nek és a csinos szobalánynak személyes jelenléte, akik láthatólag élénk gyönyörűséggel nézték a jelenetet. Ó, Pickwick úr, mondta Arabella csöndesen, mint a Pickwick úr hallgatása nyugtalanította volna. Meg tudja bocsátani az oktalanságomat? Pickwick úr erre a kérdésre nem felelt élőszóval, hanem ehelyett gyorsan lekapta a szemüvegét, Megragadta Arabella mindkét kezét, többször megcsókolta, talán sokkal többször, mint okvetlenül szükséges volt, és azután el sem eresztette az egyik kezét, csupán annyit mondott Winkle úrnak, hogy vakmerő fickó, és rászólt, hogy keljen fel. Amit Winkle úr, aki már néhány perce a kalapja karimájával dörzsölgette az orrát, bűnbánó arccal meg is tett. Pickwick úr erre többször megveregette a vállát, majd melegen kezet rázott Perkerrel, aki nem akart lemaradni a jó kívánságaival, és üdvözölte mind a fiatalasszonyt, mind pedig a csinos szobacicát, és miután őszinte örömmel és jó akarattal kezet szorított Winkle úrral, nagy megelégedettségét azzal tetőzte be, hogy annyi burnótot cippantott fel egyszerre, amennyitől 6 normális orrú ember egész életén át tüsszögött volna. No hát, kedves kislányom, szólalt meg végre Pickwick úr, hogyan történt mindez? Üljön ide mellém, és mesélje el nekem az egészet. Milyen szép, ugye, Perker, tette hozzá Pickwick úr, és olyan büszkén és boldogan nézte Arabella arcát, mintha a tulajdon leánya lett volna. Gyönyörű, édes jó uram, felelte a kis ügyvéd. Ha magamnak nem volna már feleségem, igazán irigyelném öntől, szerencsés Kópé. És azzal a kis ügyvéd oldalba bökte Winkle urat, amit a fiatal férj rögtön viszonzott. Erre mindketten hangosan nevetni kezdtek, de nem olyan hangosan, mint Samuel Weller úr, aki éppen akkor könnyített a lelkén azzal, hogy a pohárszék ajtajának födözete alatt megcsókolta a csinos szobacicát. Igazán, Sam, soha se hálálhatom meg magának, mondta Arabella a lehető legédesebb mosolyával. Soha sem fogom elfelejteni, hogy mennyit fáradozott értem a cliftoni kertben. Szót sem érdemel, asszonyom, felelte Sam. Én csak a természetnek segítkeztem, asszonyom, mint az egyszeri doktor mondta a gyerekanyjának, mikor a fiú elvérzett a keze alatt. Üljön le, kedves Méri, szakította félbe Pickwick úr Sam hasonlatait. Nos, fordult Arabellához, hát mióta van férnél? Arabella szégyenlősen nézett urára és parancsolójára, aki így felelt helyette, csak 3 napja. Csak 3 napja, mi a szösz, mondta Pickwick úr. De hát mit csinált teljes 3 hónapig? Ó, az már igaz, vágott közbe Perker úr. Halljuk, számoljon be, hogy miért lopta így a napot, lám. Pickwick úr csak azon csodálkozik, hogy mindez már régebben meg nem történt, hónapokkal ezelőtt. A dolog így áll, felelte Winkle úr, és egy pillantást vetett pironkodó ifjú hitvesére. Bellát sokáig nem tudtam rávenni, hogy szökjék meg velem, és amikor végre sikerült rábeszélnem, még hosszú időbe telt, amíg kedvező alkalom kínálkozott. Mérinek is 1 hónappal előbb kellett felmondania, mielőtt szolgálatát elhagyhatta, pedig az ő segítségére okvetlenül szükségünk volt. Szavamra, szólt Pickwick úr, aki ez alatt ismét föltette a szemüvegét, és Arabelláról Winkle úrra, Winkle úrral pedig ismét Arabellára nézett, és olyan elragadtatás tükröződött a képén, amilyet csak az igaz szeretet és a lelki jóság festhet az emberi arcra. Szavamra, úgy látszik, hogy nagyon módszeresen ütötték nyílva a dolgot. És tud-e már mindent a bátyja, kedves gyermekem? Ó, nem, még nem, felelte Arabella elsápadva. Kedves jó Pickwick úr, ez csak is öntől, csak is az ön ajkairól szabad a bátyámnak megtudnia. Ő olyan szenvedélyes, olyan elfogult, és annyira pártfogolja a barátját, Sawyer urat, tette hozzá Arabella lesütve a szemét, hogy iszonyúan félek a következményektől. Bizony, az már igaz, szólt közbe Perker úr komoly hangon. Ezt a dolgot önnek kell a kezébe venni, édes jó uram. Ezek a fiatal urak önt respektálni fogják. Ha senki másra nem hallgatnak is, csak is ön tudja elejét venni minden bajnak, édes jó uram. Tüzes vér, tüzes vér! És a kis ügyvéd a nyomaték kedvéért egy csipet burnótot vett ki, és gondterhelten csóválgatta a fejét. Csak hogy ön elfelejti, édes gyermekem, mondta Pickwick úr szelíd hangon. Ön elfelejti, hogy én fogoly vagyok. Nem, kedves jó Pickwick úr, felelte Arabella, nem. Soha sem feledtem el, és mindig sokat gondoltam arra, hogy mennyit szenvedhet ezen az utálatos helyen. De azt reméltem, hogy amit saját magára való tekintetből nem akart megtenni, megteszi talán a mi boldogságunkért. Ha a bátyám öntől hallja meg először a dolgot, bizonyos vagyok benne, hogy meg fog engesztelődni. Ő az én egyetlen rokonom a világon, Pickwick úr, és ha csak ön nem fogja pártomat, félek, hogy őt is elveszítem. Helytelenül cselekedtem, nagyon-nagyon helytelenül. Jól tudom. Szegény kis Arabella személyhez emelt a zsebkendőjét, és keservesen sírni kezdett. Pickwick urat már ezek a könnyek is nagyon megpuhították, de amikor Winkle-nél letörölte a könnyeit, és édes hangjának legédesebb árnyalataival kezdett neki hízelegni és rimánkodni, nagy nyugtalanság fogta el, és szemmel láthatólag nem tudta, hogy mit évő legyen. Ami kitűnt abból is, hogy idegesen kapkodott a szemüvegéhez, az orrához, a nadrágjához, a fejéhez és a bokavédőjéhez. Pickwick úr tétovázásának ezeket a tüneteit kihasználva, Perker úr, akihez a fiatal pár már kora reggel odahajtatott, ügyvédi elme éllel és fortélyossággal hangsúlyozta, hogy az idős Winkle úrnak még nincs tudomása erről a fontos lépésről, melyet fia élete pályáján megkockáztatott, hogy a nevezett fiú jövendő kilátásai tisztán a nevezett idősebb Winkle úrtól függnek, tudniillik attól, hogy az idős Winkle úr ezentúl is változatlan szeretettel és ragaszkodással viseltetik-e majd fia iránt. Ami azonban alig ha tehető fel, ha ezt a nagy eseményt még sokáig titokban tartják előtte, hogy Pickwick úr, mint hogy úgy is Bristolba megy, hogy Ellen urat fölkeresse, egy füst alatt elmehet Birminghambe is, hogy beszéljen idős Winkle úrral, s végül, hogy idős Winkle úr jog és igazság szerint bizonyos tekintetben bátran tekintheti Pickwick urat fia mentorának és tanácsadójának, és ennél fogva Pickwick urat megilleti, sőt önmagának tartozik vele, hogy személyesen és élőszóval tudomására hozza idős Winkle úrnak az esetet, összes körülményeivel együtt, nem különben azt is, hogy mi volt az ő szerepe a dologban. Idáig jutottak a tárgyalásban, amikor éppen kapóra beállított Tubman úr és Snodgrass úr. És persze mindent el kellett mondani nekik, ami történt, a különböző érvekkel és ellenérvekkel egyetemben, mire újból sorra kerültek az összes argumentumok, s mindenki újból hangsúlyozta a maga álláspontját, olyan formában és olyan hosszadalmasan, ahogy csak jól esett. Végül aztán úgy telebeszélték Pickwick úr fejét, hogy megingott elhatározásában, és mivel szemlátomást abban a veszedelemben forgott, hogy egészen megbolondítják, inkább karjaiba zárta hát Arabellát, és kinyilatkoztatta róla, hogy végtelenül kedves kis jószág, hogy maga sem tudja, miként történt, de már az első pillanattól fogva nagyon megszerette, és nem veheti lelkére, hogy útjába álljon a fiatalok boldogságának. Azt tehetnek tehát vele, amit akarnak. Mihelyt Weller úr meghallotta, hogy a gazdája enged, első dolga volt, hogy Job Trottert a nevezetes Pell úrhoz küldje azzal a megbízással, hogy hozza el azt az álnyugtát, melyet okosatja elővigyázatból a tudós jogász kezére bízott arra az esetre, ha talán, hirtelen, sürgősen szükség lesz rá. Második dolga pedig az volt, hogy összes készpénzéért 25 gallon gyenge sört vásárolt, és ő maga osztotta ki a labdázótéren mindenkinek, aki inni akart. Aztán újjongva beszaladgálta az egész épületet, amíg csak be nem rekedt, majd ismét szépen felöltötte régi, nyugodalmas és filozofikus motorát. Délután 3 órakor Pickwick úr még egy utolsó pillantást vetett Kisdett szobájára, azután nagy nehezen keresztül fúrta magát az adósok tömegén, akik mohón körülvették, hogy kezet szoríthassanak vele, mielőtt kifordul a kapun. Pickwick úr megállt, körülnézett, és a szeme felragyogott. A sápadt és vézna arcok sokaságában senkit sem látott, akit ő jóságával és szeretetével boldogabbá netett volna. Perker, mondta Pickwick úr, magához intve egy fiatalembert, ez Jingle úr, akiről önnek beszéltem. Jól van, édes jó uram, felelte Perker úr, és élesen szemügyre vette Jingle urat. Holnap majd találkozunk, fiatalember. Azt hiszem, hogy amit önnek mondani fogok, arról nem fog megfeledkezni, amíg él, barátom. Jingle tisztelet teljesen meghajtotta magát, és egész testében remegett, amikor Pickwick úr kezet nyújtott neki, aztán eltűnt. Job Trottert azt hiszem már ismeri, ugye? Kérdezte Pickwick úr, és bemutatta a szóban forgó úriembert. Ismere maga az embert, felelte Perker úr jókedvűen. Menjen, viselje gondját a barátjának, és holnap 1 órakor legyen itt kéznél. Megértette? Nos, van még valami? Semmi, felelte Pickwick úr. Sam átadta azt a kis csomagot, amit öreg házigazdájának szántam. Átadtam, uram, felelte Sam. Ríva fakadt szegény feje, és azt mondta, hogy ön igazán nagyon jóságos és nagylelkű, és csak azt kívánta volna, hogy inkább egy kis gutaütést oltott volna beléje, mert a régi barátja, aki olyan sokáig élt itt, meghalt, és több barátja már sohasem lesz. Szegény ember, mondta Pickwick úr. Isten velük, barátaim! Pickwick úr búcsú szavaira nagy kiáltozásba tört ki a tömeg, és sokan előre tolakodtak, hogy még egyszer megszoríthassák a kezét, amikor karonfogva Perker urat és sietve kifelé indult a börtönből. És ezúttal sokkal bánatosabb és szomorú volt, mint amikor először lépte át a küszöbét. Fájdalom, hány bús és boldogtalan emberi lény maradt itt, e falak között. Vidám este volt ez, legalábbis annak a kis társaságnak, amely a György és Kesejűben szállt meg. És könnyű és vidám volt annak a két embernek a szíve, akik másnap reggel kiléptek a fogadó vendégszerető kapuján. Pickwick úr és Sam Weller volt ez a két ember. Az előbbit gyorsan betuszkolták egy kényelmes postakocsi belsejébe, a másik pedig roppant fürgén felkapaszkodott a kocsi hátsó ülésére. Uram, szólt be Sam a gazdájának. Mi baj van, Sam? Felelte Pickwick úr, kidugva fejét a kocsi ablakán. Bárcsak ezek a lovak is több mint három hónapig lettek volna a Fleetben, uram. És miért, Sam? Kérdezte Pickwick úr. Hely, uram, kiáltott fel Weller úr a tenyerét dörzsölgetve. Hogy futnának ezek most, ha onnan jönnének?